Uram, köszönöm neked a te beszédedet, az igédet. Köszönöm neked, Uram, azt a kiváltságot, hogy élővé teszed, megeleveníted, hogy kijelented magadat az igéden keresztül, ami számunkra. Uram, kérlek, hogy te legyél az, aki most szolgálsz közöttünk. Te legyél az, aki mindazt, ami egyébként csak emberi gondolat lehetne, élővé, hatóvá, szellemtől valóvá teszed. Uram, add, hogy elvégezz az igéd azt a munkát, amiért elküldted. Amen. Lehet, hogy nagyon tagoltam is darabosan, de én már egy jó ideje elkezdtem egy gondolatot. És így egy-egy hónap megszakítással, nem azért, mert sorozatot akartam volna belőle csinálni, csak olyan sok a gondolat, olyan sok mindent szeretnék elmondani. És attól pedig mindenkit megkímélnék, hogy ilyen 5-6 órás Pál apostol féle egész éjszakás beszélgetésekbe rángassalak benneteket, ezért egy kicsit szétdarabolódik. Egy hónappal ezelőtt beszéltünk annak az előzményére, amit most folytatni szeretnék, és egy picit felidézném, mert mindig más van jelen. Mindig egy kicsit van, aki itt van, aki hiányzik. Egy pár gondolat elejéig, hogy miről is beszéltünk egy hónappal ezelőtt. De igazándiból az egész gondolat arra az alapra van felfűzve, legalábbis az én számomra arra az alapra épül, amit a második korintusi levél 5. részéből nagyon-nagyon sokszor idézünk az elmúlt egy évben, mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk azért, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Mi Isten igazsága vagyunk ő benne. Istennek az a kijelentése rólad rólam, hogy igaz vagy. Ez az alap. Erre épül mindaz, amit a folytatásként most már sokadik alkalommal elmondok, és legutóbb csak néhány igét, hát ha felelevenedik bennetek az, amiről akkor szó volt. A Róma levél 6. részéből arról beszéltünk, hogy aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Meghaltál a bűnnek, és igazániból ez nem kevesebbet jelent, mint azt mondja az Isten, hogy ha meghaltál a bűnnek, akkor szabad vagy a bűntől. A 11. versben Pál egyébként újra és újra a 6. részben kifejti ezt, azt mondja, így tekintsetek ti is magatokra, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek a mi úrunk Jézus Krisztusban. Vagy ahogy a Csia Lajos mondja, ti is tehát halottnak számítsátok magatokat. Olyan egyszerű. Számítsátok magatokat halottnak. Ahhoz, hogy ez világos legyen, elnézést kérek annak, aki már hallotta a gondolatmenetet, értenünk kell, hogy mit ért Pál életről, mit mond az életről és mit mond a halálról. És ehhez mindig a kályha, a legjobb megoldási kulcs ott az Édenkertben van. Az Istennek a parancsa, hogy amelyik napon eszel arról a fáról, ugye a jó és rossz tudásának a fáról, akkor meghalsz. Látjuk, hogy az első emberpár eszik a fáról, és hát úgy tűnik, mintha nem halt volna meg. És ilyenkor két eset lehetséges, vagy blöffölt az Isten és nem jött be. Vagy pedig mi nem értjük azt, hogy mit is ért élet és halál alatt. És nyilván ez az utóbbi az igaz. Nem értjük. Akkor értjük meg, amikor látjuk a következményeit, látjuk, hogy az az ember, akit Isten testnek, léleknek, szellemnek teremtett, ettől a pillanattól kezdve elszakadt az Istentől. Történt tehát halál, és ez a halál nem más. Ez pedig nem más, mint az, hogy az ember elveszíti azt a kapcsolatát, azt az élő kapcsolatát, ami a szellemével össze, ami a szellemét összeköti az Isten szellemével, és ezt a kapcsolat elvesztést azt mondja a Biblia, hogy ezt halálnak nevezem. Jó, tehát szögezzük le, a halál Pál nyelvezetében, tehát a római levélben, amikor ezt újra és újra előhozzuk, és fontos érteni, mert léptennyomon hozzuk elő, mindig azt jelenti, hogy elszakadtál. És ennek az ellenkezője is igaz. Mert hogy az élet, az pontosan azt jelenti, hogy újra helyreáll ez a kapcsolat. Tehát amikor azt mondja, hogy életed van Krisztussal, Krisztusban, akkor nem kevesebbről beszél, mint hogy kapcsolatban áll a szellemed, mert Isten azt a csodát viszi véghez minden egyes benne hívő emberben, hogy újjászüli, újjáalakítja ezt a kapcsolatot. Tehát élet és halál, most egy kicsit leegyszerűsítve, azt jelenti ebben a fogalomban, hogy az élet az a kapcsolat, a halál pedig az elszakadás. És egy kicsit érdekes módon ugyanezt a kifejezést, tehát megfordítva is használja, a bűnre is használja a Biblia. Azt mondja a bűnnel, hogy meghaltál a bűnnek. Elszakadtál a bűntől tehát. És itt fontos valamit világosan tisztázni, erről még beszéltünk a múltkor, ez még mind egy kicsit a visszautalás, hogy ne keverjétek soha össze, tenni, cselekedni valamit, vagy valaminek az uralma alatt lenni, az nem ugyanazt jelenti. Istennek az a kijelentése rólad, rólam, meghaltunk a bűnnek. Nem vagyunk a bűn uralma alatt. Akkor is, ha néha szemeddel nézve mást látsz, és általában látsz mást. Természetesen először a testvéredre nézve, hát őt látom, hogy van még mit tökéletesednie, de ha négy szem közt magamra nézek, akkor én rajtam még többet találok. Tehát azt látom, ahogy Pál is ugye felkiált, hogy bizony látom, hogy ez a bűn bennem valamit tenni akar és cselekszik, de mégis az az Istennek a kijelentése, hogy meghaltam a bűnnek. Mert tenni valamit nem ugyanaz, mint valakinek az uralma alatt lenni. Továbbra is be lehet tehát engem csapni, de ettől még igaz marad az a kijelentés, 14. versben tehát ezt olvastuk, hogy a bűn többé nem uralkodik rajtatok, mert nem a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt vagyunk. Nagyon fontos, Istent nem fogod úgy jól érteni, hogyha magadról akarod megmondani, hogy ki vagy. Vissza fogok újra és újra térni ma erre a gondolatra. Nem te mondod meg, hogy ki vagy, hanem az Isten. És engedd is, hogy az Isten mondja meg, hogy ki vagy. Bármilyen furcsa is, te nem tudod, hogy ki vagy. Az Isten tudja. És az Isten az, aki azt mondja, hogy meghaltál a bűnnek, és azt mondja, hogy igaz vagy. És ez akkor is igaz, hogyha magadra nézel, és azt látod, hogy de hát én a múltkor is tudom, hogy mit csináltam. És erre azt mondja Isten, hogy így van. De mindig is rá leszel utalva a kegyelemre. Hiszen, és ez volt még a múltkori gondolatnak egy nagyon fontos része, arról tanít Pál minket, hogy ahogy uralkodott a bűn a halál által, úgy uralkodjék majd a kegyelem és az igazság által. Hogyan uralkodott a bűn a halál által? Gondold végig az életednek a korábbi szakaszát, amikor az Isten nélkül éltél. Uralkodott a bűn. Nincs appelláta. Azt tetted. Engedelmességre kötelezett rabszolgája voltál, ahogy majd később a újfordítás használja ezt a kifejezést. Nincs ebben semmi meglepő. Azt követem, akinek szolgálok. De azt a jó hírt tudom mondani, hogy ahogy ez az uralom volt jelen az életedben, Isten azt a kiváltságot kínálja ma itt minden egyes embernek, aki az életét odaadja neki, hogy uralkodni fog ugyanígy, ugyanilyen módon, totálisan, vagy teljességgel a kegyelem is az igazság, azaz azáltal, hogy te igaz vagy, az igazságosságod által. Tehát igaz vagy, és ezért a kegyelem fog uralkodni az életedben. És ha látszólag minden nap megéled azt az ellentmondást, hogy igaz vagyok, meghaltam a bűnnek, de már megint elkövettem valamit, akkor ne felejtsd el, Isten nem a megtérésed pillanatáig halt meg a kereszten, hanem egyszer s mindenkorra minden bűnödre nézve. Tehát nem ússzuk meg kegyelem nélkül, ez a jó hír. Egész életemben, életem végéig úgy uralkodik kegyelem által is az igazság, kegyelem is az igazság által, az örök életre, amirünk Jézus Krisztus által. No, ez ma bevezetés volt. Tehát eddig beszéltem a múltkor tulajdonképpen. És a folytatás, amiről ma szeretnék beszélni, az a Róma Levél 6. részének a végénél kezdődik. Most pedig, tehát addig, ameddig most eljutottunk, most pedig, miután megszabadultatok a bűntől, és miután Isten szolgáivá lettetek, és figyelem, nem arról beszélek, hogy micsoda tökéletességet értél el, hanem arról beszélek, hogy az Isten azt mondta, megszabadultál a bűntől. Tehát most, hogy miután megszabadultatok a bűntől, és Isten szolgáivá lettetek, megvan a gyümölcsötök a megszentelődésre, a vége pedig az örök élet. Most pedig, mondja az ige, itt és most történt valami, és nyilván az itt és mostot jól kell érteni. Van, akinek ez 10 év, 20 év, 50 éve volt, van, akinek itt és most, és az ige vége pedig azt mondja, hogy a vége pedig az örök élet. Tehát valahol ott a reménységünkben. És a kettő közé oda teszi az ige azt az ígéretet, hogy megvan a gyümölcsötök a megszentelődésre. Megvan a gyümölcsötök a megszentelődésre. Azt mondanám nagyon egyszerűen, hogy ha egyszer van egy itt és most, és van egy nagyon távoli vég, a közbülső részre pedig ennyit mond az ige, hogy most pedig megvan a gyümölcsötök a megszentelődésre, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy el is mondtam a számunkra fontos dolgot, ami ebben a életben történnie kell. Isten azt a munkát fogja végezni benned, bennem, mindannyiunkban, amit úgy ír le a Biblia, hogy megszentelődés. Mi ez? Próbáltam keresni úgy igazán, úgy szabatosan, fogalommal behatárolni. Ugye a Ószövetségben nagyon sokszor látjuk a megszentelődést, a megszentelést, amikor az Istennel ellenséges világból valamit kiszakítanak, Istennek odaszánnak, odaszentelnek, mint Isten tulajdonát adják oda neki. Ez megtörténhetett személyekkel, helyekkel, napokkal, sokféle dolgot olvasunk az igében. Én azt gondolom, hogy szellemileg nézve ez valami olyan folyamat, amelynek során a hívő egyre ember, te és én, egyre inkább elváltozunk. Krisztus képére formálódunk. És ezt most nagyon idézőjelbe teszem, megtanulunk Krisztusban élni. Azt mondtam az előbb ebből az igéből, hogy megvan a gyümölcsötök a megszentelődésre, és én azt gondolom és vallom és hiszem, hogy a megszentelődés nagyon fontos érteni gyümölcs. Gyümölcs. És nekem valahányszor a Róma levélnek ezt a középső szakaszát, mondjuk az 5-től 8-ig végéig olvasom, mindig az a feszült várakozásom volt, hogy oké, szeretném megérteni, Istenem, hogy itt vagyok már feltűrt ingújjal, hogy mikor jövök én, mikor kell nekem, mondd meg, mit kell csinálnom. Általában mindig ott van bennünk ez a mondd meg, Istenem, mit kell csinálnom, és rohanok, megcsinálom. És már úgy állok ennél, hogy oké, rendben van, Uram, meghaltam a bűnnek, újjászültél engem, tied vagyok, és most elkezdett bennem a megszentelődést, akkor most én jövök, ugye? És azt mondja Isten, hogy nem te jössz. Még mindig nem te jössz. Tudjátok, ez most egy rossz vicc lesz, de csak azért mondom, hogy emlékezetekbe maradjon. Mi a különbség a szőlő és a rózsaszín párduc között? Hát ha valakinek mond valamit, az, hogy rózsaszín párduc, a rajzfilm figura. No? Van valakinek valami? Hát tudjátok, a szőlő az terem, a rózsaszín párduc pedig terem. No. Oké. Nagyon fontos dolog. A gyümölcs az terem. A gyümölcs az terem. És mikor Judittal beszélgettünk a múlt hét végén, hét elején erről, akkor ugye ő hívta fel a figyelmemet arra a képre, amikor az almafa izzad és küzd, hogy ő gyümölcsöt teremjen. El tudjátok ugye képzelni? Hát én nem. Hát én azt látom, hogy valahol mindig arról van szó, hogy van vető, van öntöző, van földműves, aki gondoz, van arató, van betakarító. De a gyümölcs az nem tud igyekezni. A gyümölcs az nem tud gyorsabban, hatékonyabban előre mozdulni. Nem tud erőfeszítéseket tenni. És hogy mennyire igaz, hogy az ige mindig önmagát önmagával magyarázza. Hát nem erről beszélünk hosszú-hosszú ideje. János evangélium 15. része. Csak két verset szeretnék felolvasni. Jézus azt mondja az utolsó éjszaka tanítványoknak. Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Ahogyan a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn. Úgy ti sem, ha nem maradtok meg én bennem. Én vagyok a szőlőtő, és ti vagytok a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az sok gyümölcsöt terem. Mert nélkülem semmit sem cselekedhettek. Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek, mondja a régi Karoli. Hát ennyi? Akkor már megint igyekezni akarok, és kiderül, hogy azt mondja az Isten, hogy az életre szóló program, az annak a kulcsa mégiscsak ott van, hogy maradjak meg ő benne. Lehet, hogy félreértünk valamit? Hadakozni akarunk a bűnnel. Miközben Isten azt mondja, már nem vagy a szolgája, már szabad vagy. Gyümölcset akarunk izzadni, miközben Jézus azt mondja, hogy aki én benne marad és én ő benne, az sok-sok gyümölcsöt terem. Azt hiszem, valamit félreértettünk. Hadd induljak el egy másik szálon, aztán majd valahova ugyanoda fogok kijutni. Szintén néhány héttel ezelőtt, ennek az egész gondolatmennek egy kulcs kiinduló része volt a Róma levél 7. részének a vége. Ha úgy tetszik, Pálnak az önvallomása. Az, ahogy Pál a több mint 20 éve keresztény, Krisztus követő férfi elmondja, hogy én nyomorult ember. Emlékeztek rá? És arról beszél, hogy gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de látok egy másik törvényt is a tagjaimban, amely ellenkezik az elmém törvényével. És az engem a tagjaimban lévő bűn törvényének rabságába hajt. Felismer magában törvényeket, törvényszerűségeket, mechanizmusokat, és úgy kiállt fel, hogy ó, én nyomorult ember, kiszabadít meg engem. És persze a jó hír az az, és a folytatása is erről szól az igének, hogy nincs már kárhoztatás. A válasz az az, hogy nincs már kárhoztatás annak, aki Krisztus Jézusban van. Mert van egy másik törvény. Az élet lelkének a törvénye, ezt így nevezi. Jézus Krisztusban megszabadított téged a bűn és a halál törvényétől. És tudjátok, a legnagyobb veszély és csapda, hogy meg akarom érteni feltétlenül, olyan analitikusan, olyan elemzően, hogy mit jelent. De én soha nem fogom megérteni, hogy haltam meg a bűnnek. Nem tudom. De Isten azt mondja, hogy meghaltam. Na de Ácsi, hogy fogom én megérteni az értelmemmel azt, hogy örök életem van? Hogy fogom én azt megérteni az értelmemmel, hogy újjászülettem? Hogy fogom megérteni értelmemmel, hogy Isten gyermeke vagyok? Kéri azt az Isten, hogy az értelmemmel értsen meg? Azt mondja, hogy fogadjam el. Bízzam benne. Higgyek benne. És azt mondja itt és most rólad, hogy az élet lelkének törvénye megszabadított benneteket, megszabadított bennünket. Az alól a törvény alól, ami miatt Pál felkiált, hogy ó, én nyomorult ember. Próbáltam magam elé vizualizálni, elképzelni ezt, és rájöttem, hogy a legegyszerűbben úgy tudom megfogni, mint hogyha
Valamikor régen egy uralkodó és egy hatalmi rendszer uralma alá tartoztam volna. Egy országnak voltam az állampolgára. El tudjátok képzelni? Nem akarok most példákat mondani, mert olyan hülyéül jön neki, most beazonosítanék konkrét országot valamivel. Legyek mondjuk Patagónia polgára, a patagóniai jogrend érvényesül rám, a patagóniai uralkodó az én uralkodóm, és valamiért egyszer csak átkerülök ebből az uralomból egy más uralkodó, egy más ország, egy más jogrend alá. És többé nem uram, Patagónia ura. És többet nem igaz rám Patagónia jogrendje. Értitek? És ez még akkor is igaz, és azt hiszem, hogy ezt teszi nehézzé, ha én nem költöztem el, mert a fizikai valóságomban továbbra is itt élek, ezen a helyen. Továbbra is emberi értelemben ugyanott élek, de valójában közben, az életemben, az életedben egy teljes hatalmi rendváltás történt. Más az uralkodód, más az a jogrend, ami alá tartozol, más a te alkotmányod, és más. És az előző fontos, a régi alá már nem tartozol. Talán jobban érthető az új fordításból, vagy az egyszerű fordításból is kiírtam ezt a Róma levél elejét. Ezért már nem fenyeget büntető ítélet azoknak, akik Krisztus Jézusban élnek. Ugye milyen egyszerű? Nem fenyeget. Mert én a Krisztusban élek. És ő benne az élet szellemének törvénye uralkodik. Ennyire egyszerű. Ő benne nem az a törvény uralkodik, mint Patagóniában, mint a sátán birodalmában. És ez a törvény, ez felszabadított engem az előző jogrend alól. Tehát bármit is látsz és élsz meg, abban a kiváltságban van részed, hogy egy másik jogrend alá tartozol. Egy másik jogrend alá tartozol. Emlékszem, néhány évvel ezelőtt valaki, aki nagyon bizonytalan volt, és nagyon-nagyon kárhoztatva éreztem magát, azt találtam neki mondani, hogy nincs kárhoztatása annak, aki Krisztus Jézusban van, egy testvérnek. És ő felsóhajtott, és azt mondta, hogy na jó, ha éppen valaki Krisztusban van. És tudjátok, nagyon sok éven át nem hagyott ez nyugodni, és arra jöttem rá, hogy van egy orbitális tévedés, amiben beleszaladunk. Mondanám azt, ami tévedésbe belerángat a sátán. Azt akarja elhitetni velünk, hogy ez valami olyan, amiben kibeugrálsz. Tudjátok, egyszer itt vagyok, egyszer ott vagyok. Most benne vagyok az Istenben, most nem vagyok benne az Istenben. Most benne vagyok Jézusban, most nem vagyok benne. De hát ez sületlenség. Benne vagy, nincs kibeugrálás. Összekeverjük azt a fogalmat, amire az előbb is utaltam, hogy vétkeztem, jaj nekem, ezt az érzést, ami rettenetes, tudom, nagyon utálom. Összekeverjük azzal a valós helyzetünkkel, amit Isten mond rólam. Szabad vagy a bűntől. Nem kell neki szolgálnod. Semmilyen formában. Nem tartozol a jogrendje alá. Az egy más dolog, hogyha felfedezem magamba, hogy amit tettem az Istennel ellentétes. Az bűn. Akkor oda megyek hozzá, és elmondom neki, hogy egyetértek veled, atyám, mert az, aminek mondtad. És köszönöm, hogy megbocsájtottad. Mert újra és újra el fogom mondani, amíg azt érzem, azt látom bárhol az egyházban, hogy van, aki úgy gondolja, hogy a múltbeli bűneimért halt meg Jézus Krisztus, és nem a világ minden bűnéért. Mert ez a legnagyobb hazugság, amivel átveri a sátán az embereket. Szabad vagy a bűntől, ezt mondtam. És hadd mondjak erre valami nagyon fontosat. Nem kell szolgálnod semmilyen értelemben. Mert néha az az érzésem, hogy a sátán mindent elkövet, hogy szolgáljuk. Akár olyan formában, hogy elköveted a bűnt. Ugye ez a jellegzetes dolog. Bele akar rángatni, el akar csábítani, át akar verni. De van egy másik út is, és hadd mondjam ezt el nektek, mert nagyon megdöbbentett, mikor egyszer erről hallottam valakit beszélni. Olyan formán is, hogy azt akarja neked elhitetni, hogy félj tőle, hogy félj a bűntől. És az életedet abban a rettegésben éld el, hogy jaj, nehogy elkövessek valami bűnt. Jaj, nehogy összemocskoljam a lábomat. Jaj, nehogy valami gonosz dolgot tegyek. És jó félni az Istent. És jó távol tartani magunkat a bűntől. De félni, és ilyen módon a bűnkörül forogni, ugyanolyan csapdája és átverése az ellenségnek, mint amikor belerángat valamiben. Fontoljátok majd ezt, és gondolkozzatok róla. Be tud így is rántani. És az életedet ugyanúgy a bűn határozza meg. Azt mondtam tehát, hogy megszabadított engem a bűn és halál törvényétől. Hogyan tette ezt? Hát a Róma levél 8. részének a következő versei erről beszélnek. Megint az egyszerű fordításból, csak felolvasom, mert annyira magáért beszél az igeim, úgy érzem. Így oldotta meg az Isten azt, amire a mózesi törvény képtelen volt. Mivel a régi természet miatt nem volt rá helye. Isten azonban a saját fiát küldte el, hogy általa leszámoljon a bűnnel. Igen, a fiú ugyanabban a testben élt a földön, mint amilyenben most mi is élünk. Isten ezt az emberi testet, Jézus testét használta fel arra, hogy általa elítélje a bűnt. Elítélje a bűnt. Így érte el azt, hogy a törvény jogos követeléseinek meg tudjunk felelni. A törvénynek van jogos követelése, mert az Isten nem változik. De Jézus ezt teljes egészében betöltötte. Mindannyiótokért, mindenkiért. Hadd mondjak valami nagyon fontosat. Mindenkiért. Mindenkiért. Nem csak azokért, akik hisznek benne. Mindenkiért meghalt Jézus Krisztus. De nem mindenki fogadja ezt el. És a folytatás, és erről talán egy kicsit bővebben beszélek, majd mi ugyanis nem a régi természetünket követjük, hanem a Szent Szellem szerint élünk. Visszaugranék a Karolihoz, mert annak a szófordulata bár sokkal nehezebb, de mégis a megszokottabb. Mi nem test szerint járunk, hanem a lélek szerint. Mi nem test szerint járunk, hanem a lélek szerint. Miért jöttem ide vissza? Emlékeztek még a megszentelődésről és a gyümölcstermésről beszéltem, és nekem itten visszacsatolódik ez. Mi tehát nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Az a nagy kérdés csak, hogy értjük-e, mit jelent ez. És engedjétek meg, azt mondom, hogy sokszor úgy tűnik nem. Két dolgot azt gondolom megérthettünk az eddigiekből, ezt hadd fogalmazzam újra. Mint egy összefoglalásként, szabad vagy a bűntől, akkor is, hogyha néha magadra tekintve nem ezt látod. Szabad vagy. Szabad vagy. Kettő, Isten kijelenti, hogy nem test szerint járunk, hanem szellem szerint. Vagy lélek szerint. Ezt most én ebben nem akarok. Test szerint és lélek szerint, ez két kifejezés. És itt a következő néhány versben nagyon példákat hoz rá, vagy inkább összeszedi a gondolatokat Pál, hogy mit jelent test szerint, mit jelent lélek szerint. Ilyeneket mond, hogy a test szerinti járás az törekvés a halál felé, az élet szerinti járás pedig, most egy kicsit leegyszerűsítően mondom, törekvés az élet felé. Törekvés az egyik a halál felé, emlékeztek még, miről beszéltünk? Az elszakadt állapot felé, a másik pedig a kapcsolat felé való törekvés. A test szerint járás a halál, az elszakadás felé való törekvés, a másik pedig a kapcsolat felé való törekvés. Sőt, azt mondja, a test szerinti élet, annak egy nagyon fontos jellegzetessége, hogy ellenséges az Istennel. Mivel nem engedelmeskedik az Isten törvényének, mert nem is teheti. A test szerintinek, tehát a definíciója, hogy nem is teheti, hogy engedelmeskedjen az Istennek. Sőt, bármilyen fájdalmas is, Isten elég nyersen azt mondja, hogy a test szerintiek nem is lehetnek kedvesek az Isten előtt. Tehát még ha törekednék is rá, nem tudnék, De Isten azt mondja, nem is lehetek kedves. Hát most ez nagyon szép, csak még mindig nem tudjuk, mit jelent az, hogy test szerinti, meg lélek szerinti. És azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb hazugság az a kifejezés, amit biztosan mindannyian használtok. És lehet, hogy sokakkal szembe megyek, de hát megbeszéltük múlt csütörtökön, hogy néha szembe megyünk, ami úgy hangzik, hogy testi keresztény. Hallottátok már ezt a kifejezést? Hát akkor én most azt mondom innen, hogy ez egy orbitális hülyeség. Értelmetlen tudniillik. Be is bizonyítom. Azt mondja a 9. versben, hogy ti azonban nem test szerintiek vagytok, hanem lélek szerintiek. Ha valóban Isten lelke lakik bennetek. Még egyszer. Tehát akiben Isten lelke lakik, azaz, fordítsuk le egy kicsit, aki hitt, és aki újjászületett, abban Isten szelleme lakik. Efézusi levélből azt olvassuk, megint az egyszerűből hadd mondjam ide, ez csak egy kis kitérő annak, aki esetleg ebben nem biztos. Ti is hallottátok az igazság üzenetét, üdvössége örömhírét, és hittetek Krisztusban. Isten pedig Krisztusban megjelölt benneteket. Megjelölt. Puff, egy nagy pecséttel. Egy különleges jellel. A megígért szellemet adta nektek is. A Szent Szellem az a foglalója az örökségünknek, és a biztosítéka annak, hogy azt egyszer teljes egészében birtokba is fogjuk venni. Mindennek a célja pedig Isten dicsőségének dicsérete. Tehát a Bibliának egy világos, félreérthetetlen, határozott kijelentése, hogy aki hitt és újjászületett, abban az Isten lelke lakik. Nem érdekel, hogy mit érzel, és mit gondolsz, és hogy látod. Az Isten szelleme lakik az újjászületett emberben. És azt mondja, hogy ti pedig nem test szerintiek vagytok, hanem lélek szerintiek, mert valóban Isten szelleme lakik bennetek. Végig az egész gondolatmenetben egymással szembe van állítva valaki vagy test, vagy lélek szerinti, test vagy szellem szerinti. Nincs egyszerre mind a kettő. Az a kifejezés, hogy test szerinti keresztény, vagy testi keresztény, önmagában abszurdum, hiszen a keresztény szó, ugye, ahogy eredetileg megszületik, nem mást jelent, mint hogy krisztusi. Krisztusból van. Krisztushoz tartozó. Értitek? Tehát ha valaki Krisztushoz tartozó, akkor a Bibliának az a kijelentése, hogy az bizony Jézus Krisztus szellemét, az Isten szellemét hordozza magában. Tök mindegy, hogy a környezet mit lát belőle, vagy hogy ő mit él ebből a kapcsolatból. Az Isten szelleme benne van abban. És ha benne van, akkor az nem testi. Tehát lehetetlen. Bocsánat, ostobaság az a kifejezés, hogy testi keresztény. Használjuk, és én értem, hogy mire gondolunk, csak helytelen. De a másik oldal is nagyon fontos. Mert az ige nem ért véget, hanem azt mondja, hogy hanem lélek szerintiek vagytok, ha valóban Isten lelke lakik bennetek, akiben pedig nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Az nem az övé. És azt gondolom, hogy így érthető meg az előtte lévő, már inkább csak hivatkoztam rá néhány vers. Bizony, törekvés van az emberben, két irányú törekvés. Vagy a test törekvése, vagy a lélek törekvése. És a test törekvése nem változik meg. Abba születtem bele. Születésem pillanatától kezdve azon a pályán vagyok, ami a halálnak a pályája, az elszakadás pályája. És a törekvés, ezt mondja a Biblia, nem változik meg. Mindvégig az marad. Mindvégig a halál felé, az elszakadás felé törekszik. De, akiben az Isten szelleme ott van, abban viszont az a törekvés van, hogy az élet felé törekszik. Hadd idézzem ezt innen az igéből. a lélek szerint pedig a lélek dolgaira, mert a lélek szerinti gondolkodás vagy törekvés más szóval az élet és a békesség. Tehát eléggé borotvaélesen ketté választja Pál ilyen módon a hallgatóságot. Nem te határozod meg, hogy ki vagy. Isten az, aki megmondja. Ha újjászülettél, akkor lélek szerinti. Mert az az ígéreted van, hogy Isten elpecsételt, és benned van a lélek. Ha pedig nem, akkor nem vagy az övé. Bármit is tanultál, vagy gondolsz. Mert ha Krisztus bennetek van, a test ugyan halott, hiszen ez változatlanul igaz. A lélek azonban él. A lélek azonban él a megigazulás által. Újra elmondja Pál azt, amivel kezdtük. Az igazságosságod, az, hogy Isten igaznak tulajdonít, az ő fiának az áldozata, Dán keresztül és a benne való hiten keresztül, az, ami az alapja annak, hogy te élsz. És hát van egy ígéretünk, amit a következő versekben elmond, hogy ha annak a lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, akkor ez fel fogja támasztani a ti halottak, de azt meg fogja eleveníteni a ti haladó testeteket is. És ez a reménységünk. És egy kicsit befejező gondolatként még egyetlen egy témát szeretnék előhozni, mert így, nekem így lesz majd teljes mindaz, amit elkezdtem ennek a megszentelődésnek a gondolatmeneteként elhozni nektek. A 13. versben azt olvassuk, mert a test szerint éltek, meghaltok. Hát azt gondolom, hogy ha amit elmondtam az eddigiek alapján, akkor ez logikus. Egyszerűen azért, mert a test szerinti, megint mondom, ez nem valami tettem, erre születtem, ezen a pályán vagyok. Ez nem valami igyekezetem, ide születtem és itt élek egészen addig a pillanatig, amíg meg nem állok, és az Isten felé nem fordulok, és hiszek benne. Hiszek abban, hogy meghalt értem, és feltámadott értem. Tehát ha ez a fordulat meg nem történik, akkor azon a pályán vagyok, amire megszülettem. De a folytatás az, hogy ha a test cselekedeteit a lélek által megöldöklitek, éltek. És ez most megint megtörlöm a homlokomat, és azt mondom, hogy na végre, tudtam én, hogy eljön az a pillanat, amikor majd én jövök. Amikor majd nekem kell végre valami nagyon hasznosat és nagyon fontosat csinálnom. Amikor már nekem kell valami izzadságsavot tennem. Nem. Sajnos ezt most sem tudom megígérni. Két dolog miatt nem. Egyrészt valamiért ott van ebben a mondatban az a fránya lélek által. Na bocsánat, nem a ige fránya, hanem az a... Nem értem, hogy miért van ott, de ott van, hogy a lélek által. Másrészt pedig nem biztos, hogy értjük világosan, hogy mit is jelent az, hogy megöldöklitek a test cselekedeteit. Mondjátok csak, ti tudjátok? Mit tudsz te csinálni? Hogyan tudsz te bármit megöldökölni? De ha megértjük, hogy ez a megöldökleni kifejezés, ez a tanatáó, ez elsősorban azt jelenti, hogy halálra adni, halálveszélybe sodorni, és így megölni, vagy kivégezni, akkor alapvetően egy új olvasatot ad nekem ez az ige. Az tehát, hogy a test cselekedetét a lélek által megöldöklitek, az arról beszél, hogy a lélek által, tehát nem én, hanem a Szentlélek vezetésének engedve halálra adom. Én azt tudom mondani, hogy engedem, hogy a pusztulásra és a halálra menjen. Veszni hagyom, ha így világosabb valakinek, mindazt, amit én a testem csinálni akarok. És ez valami óriási különbség. Figyeltetek, hogy mit éneklünk? Mélyebben kérlek ezért. Öld meg, ó Jézusom, bennem az ént.
De azt nekem kell azt mondani.
Öld meg a Jézusom bennem az ént. Itt azt mondja, hogy a test cselekedetét a lélek által halálra adjátok. Megöldöklitek, de nem úgy, hogy te teszed, hanem a lélek által, azaz odaadod neki, hogy ölje meg. Úgy, ahogy énekeltük. Nem tudod megölni. Az Isten tudja megölni. Mert mindent ő cselekszik. Abban a pillanatban, amikor én akarok valamit cselekszeni, higgyétek el, elbukok. De az Isten az el fogja végezni. És nem akarom magamat kihagyni, és nagyon jó, Gábor, erre felhívod a figyelmedet. Mert ott vagyok én, aki tudom azt mondani, Uram, hogy nem tudom, de te tudod. Emlékeztek még rá, ez a Péter levele. Minden gondotokat őre elvessétek. Azt mondja, minden gondotokat őre elvessétek. Te akarod, vagy megengeded, halálra szánod azt, amivel nem tudsz megbirkózni. Én azt mondom, azt vallom, hogy az Isten ezen az úton, módon végzi el a munkáját. Nem én leszek az, aki megöli azt a cselekedetet. Én azt tudom neki mondani az Úrnak újra és újra, hogy Uram, vedd a kezedbe, és végezd el bennem. És el fogja végezni. Látom, hogy elvégzi. Látom, hogy elvégzi. Nagyon erős a törekvésem, hogy én akarjam elvégezni. De én maximum oda tudok eljutni. Ez az igazság. Hogy ha rámutat az Istennek a szelleme, mert anélkül nem megy, hogy hé barátom, az, amit ott csinálni akarsz, az bűn. Akkor azt tudom neki mondani, hogy igen, Uram, ezt értem, látom, vedd a kezedbe, én halálra adom, odaadom neked, veszni hagyom. Nem akarom, gyűlölöm. Mert azt igenis kéri az Isten, hogy gyűlöld a bűnt. A szellemvezetése által bírod halálra adni. Meg vagyok győződve, hogy a saját erőfeszítésedből ez mindig buk fent. Mert is az Isten szelleme, az nem valami passzív lakótárs akar lenni az életedben, hanem vezető akar lenni. Vezető. Tudod, olyan vezető, akinek jó terve van veled. Szabad vagy engedni a vezetésének, és ez kiváltság. És higgyétek el, erről beszélt korábban, hogy testi nem képes engedelmeskedni az Istennek. De azt, akit Isten újjászült, és akiben az Isten benne van, annak szabadsága van engedni az Istennek. És az Isten jó dolgot készített nekünk. Soha nem olvastam még úgy a 14-15-ös verset, a befejezésül mondom ezt, ami a folytatás, ahogy most értettem meg. Mert azok az Isten, nagyon ismert, igen, sokszor hivatkozunk rájuk, most megint az egyszerűből olvasom. Mert azok az Isten fiai, akiket Isten szelleme irányít. Hiszen a Szent Szellem, akit befogadtatok, nem tesz újra félelemmel megkötözött rabszolgává benneteket. Nem tesz újra félelemmel megkötözött rabszolgává benneteket. Nem tudom, halljátok-e benne azt, ami nincs is kimondva most külön. Eddig az voltatok. Eddig félelemmel megkötözött rabszolgák voltatok. És hadd emeljem ki egy kicsit, hogy miért pont a félelmet emeli ki. Mert én azt látom, és a folytatás pedig az, ellenkezőleg Isten fiaivá tesz benneteket, és az ő segítségével így kiállhatunk, hogy abba. Eddig félelemmel megkötözött rabszolgák voltuk. És Isten nem akar ilyennek látni minket. Tehát az az út, amire elhívott minket, az nem a félelemmel és a rettegéssel történő járásnak az útja. Isten valami olyan módon szeretne vezetni téged, engem, hogy ezt ne a félelem, ahogy a bűnnel való járás kapcsán leírja, vegyen körül engem, hanem ő valami hihetetlenül gyengét, féltőn szerető módon ragad meg, akar vezetni, és én csak így látom teljesnek mindazt, amit itt az előbb mondtam, hogy ha a test cselekedeteit a lélek által, azaz az Isten vezetése által, neki halálra adva átengeditek, akkor fogtok élni. Ez egy kiváltság, ez nem valami büntetés, nem valami júj, mi lesz velem, hanem éppenséggel az a fantasztikus dolog, amit az embernek a mennyei édesapukája kínál. Jó dolgot készítettem el, mert a gyermekem vagy, és a legjobbat akarom neked. Kiszabadítottalak, és ha megmaradsz én bennem, és engedsz a vezetésemnek, akkor elváltoztatlak. Elvégzem azt a munkát, amit ígértem nektek. Megvan a gyümölcsötök a megszentelődésre. És higgyétek el, én ehhez két dolgot kérek tőletek. Maradjatok meg én bennem. És engedjétek, engedjétek, hogy vezesselek benneteket. Nem rossz dolgot készítettem el, nem akarom, hogy félelemmel megkötözött rabszolgák legyetek, mint azelőtt voltatok, hanem a gyermekeim vagytok. És mint gyermekeitek akarlak vezetni benneteket. Na én azt látom, hogy valahol ezen a programon keresztül akarja az Isten elvégezni ezt a rövidke, egész életre tartó programot, a itt és mostól, és aminek a vége az örök élet, és a közbülső időszak pedig, ahogy mondtam, ez, amit úgy nevez a Biblia, hogy megszentelődés. Ez a megszentelődés az életprogramom, ez a megszentelődés mindannyiunknak az életprogramja, aki azt mondja, hogy befogadtam őt. Mert az ígéret nem változott meg. Azt mondta, hogy akik befogadták őt, azoknak hatalmat adott, hogy az ő gyermekei legyenek. Amen. Drága és Atyám, néha magamnak is az a látásom, hogy nem mindig értek minden szót, amit mondasz, amit olvasok. De köszönöm azt a kiváltságot, hogy te életté tudod tenni, te meg tudod eleveníteni, te ki tudod jelenteni ott legbelül mindazokat, amiket olvasunk. Mert ha azok önmagában betűk maradnak, akkor csak megölő, pusztító, halott szavak maradnának. Uram, köszönöm, hogy te szellem vagy. Köszönöm, Uram, hogy az az ígéreted, hogy kijelented önmagadat nekünk. Kérlek, Uram, hogy jelensd ki mindannyiunknak külön-külön azt is úgy, ahogy el akarod végezni a munkádat. Add, Uram, hogy ne térjen hozzád most sem üres kézzel a te igét, hanem cselekedjen és teremje meg azt, amiért elküldted. Amen.